Minek köszönhető az, hogy a jó emberek többet szenvednek, mint a rosszak, mint a gonosz emberek. Legalábbis látszólag többet szenvednek a jó emberek, mint a rosszak. Tudom, hogy ez a kérdés mindenkiben felmerül, mint ahogy bennem is felmerült, tehát semmiben nem vagyok kivétel. Minden intelligens, minden bölcsés, minden ostoba kérdés az én fejemben is felmerült, nem csak a ti fejetekben, nem csak a te fejetekben. És valahogy az Úristen ismétetlen a szívemre helyezi ezt a kérdést. És fontos erről beszélni, mert nagyon sokan nem értik, és sokan nem csupán nem értik, hanem még lázadnak is, hogy miféle Isten az, aki megengedi, hogy a jó emberek szenvedjenek, miközben a gonoszok teljesen sértetlenül járnak, kelnek a világban, és azt csinálnak, amit akarnak. Látszólag. Hangsúlyozom, látszólag. A cím az, hogy a legnagyobb ellenséget, a te jóságot. Nem egy hétköznapi cím, nem egy hétköznapi kijelentés, viszont megszívlelendő. Ha kívánjuk megismerni az igazságot, ha kívánjuk a teljes szabadságot, akkor érdemes megszívlelni ezt a kijelentést, emberek. Azt, hogy a legnagyobb ellenségünk, a mi jóságunk, ezt lehet ragozni is, a legnagyobb ellenségem az én jóságom, a te legnagyobb ellenséget, a te jóságot, az ő legnagyobb ellensége, az ő jósága, a mi legnagyobb ellenségünk, a mi jóságunk, a ti legnagyobb ellenségetek, a ti jóságotok, és az ő legnagyobb ellenségük, az ő jóságuk. Mit jelent ez, emberek? Mit jelent ez az igencsak fura kijelentés, hogy az embernek a legnagyobb ellensége az ő jósága. Persze, hogy jobban megértsük, most ugye háborús helyzet van, a háborúban általában szoktak lenni ellenségek, ugye? Nyilván az oroszok szemszögéből az amerikaiak az ellenségek, az ukránok, vagy az unió, és a mi szemszögünkből, tehát az Európa szemszögéből az oroszok az ellenség, ugye, mert Amerika pártiak vagyunk, valami Amerikát akarunk mi is magunknak élni, ugye a családunkban és a városunkban. Mit jelent ez a kijelentés most például a magyarokra nézve? Hát azt, hogy a magyarok legnagyobb ellensége a magyarok jósága. Nagyon kemény. Nem az ukránok, a magyarok legnagyobb ellensége nem is az oroszok és nem is az amerikaiak. Az igazság az, hogy a magyarok legnagyobb ellensége a magyarok jósága. És akkor, hogy tisztában átlássuk ezt a kijelentést, és megértsük, hogy miért mondom ezt, miért, ugye nyilván meg lehet kérdezni azt is, hogy vajon biblikus ez, megint akkor a levegőből kaptam ezt a kijelentést. Nem, emberek, nem. Jézus maga mondta azt, hogy nincsenek jó emberek, nincsenek jó emberek. Ő magától megtagadta ezt a jelzőt, amikor valaki úgy hízelget neki, hogy jó mester, azt kérdezte, hogy miért mondasz engem jónak? Nem tudtad, hogy csak egy jó az Isten? Ezt mondta Jézus. Viszont, hogyha úgy fogalmazunk, hogy vannak jóra való emberek, úgy gondolom akkor talán sokkal helyesebben, tisztábban fogalmazunk, nem beszélve arról, hogy alázatosabban fogalmazunk, hogy igen, ezt bátran kijelenthetjük, hogy igen, vannak jóra való emberek, vannak jó szándékú emberek. És ezek a jó szándékú emberek, akiket úgy nevezünk, hogy jó emberek, ugye egy kis elfogultság, azt mondjuk, jaj, nagyon jó ember volt. Sajnos már el van temetve 2 éve vagy 10 éve, de nagyon jó ember volt. Igen, talán mondhatjuk azt, hogy jó szándékú ember volt. És talán igen, igaz az is, hogy hát érdekes módon az történik ebben a világban, hogy a jók mennek el, ugye. Van egy ilyen szálló ige, vagyis nem igára, mert ilyen emberek által kreált ige, hogy csak a jók mennek el, a jók mennek el. Igen, ez tényleg így van látszólag, hogy a jóra való emberek, a jó szándékú emberek azok érdekes módon hamarabb megbetegednek, többet is szenvednek, és még hamarabb is elmennek a földről, az élők sorából, hamarabb elköltöznek, mint a rossz indulatú emberek. Minek köszönhető ez? Minek köszönhető az, hogy látszólag, hangsúlyozom, ezt az, hogy látszólag ez zárójelben van, de mégis hangsúlyoznám, tehát ilyen nagy betűkkel írnám, hogy látszólag a jóra való emberek, a jó szándékú emberek többet szenvednek, mint a gonosz emberek, a rossz emberek. Mielőtt belemennék a kérdésnek a konkrét megválaszolásába, belemennénk, remélhetőleg lesz, aki még hozzászól a témához rajtam kívül, mondanék egy nagyon kemény dolgot, nagyon kemény kijelentést teszek arról, és ebből induljunk ki. Mert hogyha megértjük azt, amit most mondani fogok, akkor könnyebb lesz megérteni azt, hogy minek köszönhető, hogy a jó szándékú emberek, tehát jó emberek, nem a jó emberekről beszélek, mert olyan nincs. Nincs jó ember a Földön emberek. Ha Jézus magát nem nevezte jónak, akkor ki vagyok én, hogy jónak nevezzem magamat, annyi paráznaság, annyi gonoszság, annyi hazugság, és annyi rossz, annyi életellenes dolog után, amit elkövettem. A kijelentés a következő. Nagyon fontos kijelentés, nagyon erőteljes kijelentés, óriási erő, szabadulás ebben az egy kijelentésben. Ha valaki ennek az erejét megérti, megérzi, az ember már igencsak közel áll ahhoz, hogy megkapja azt a szabadságot ajándékba, amit Isten örömmel adományoz mindenkinek, aki keresi őt, aki keresi az igazságot, és éhezi azt. A kijelentés az, hogy az Úristen úgy gondolkodik, hogy mindent vagy semmit. Tudom, ezek ilyen hülye szavak, mert most, hogy mondjam azt, hogy Isten gondolkodik, nem, Isten nem gondolkodik. Ő nem kell gondolkodjon, miért. Azért, mert ő a tervét megalkotta, az már tökéletes. Nem kell ottan spekulálni, jaj, hát ha nem réviten elrontottam, ki kéne javítsam, talán megkérem majd Attilát a kiáltó szót, hogy segítsen nekem kijavítani. Nem, nem. Nem kell Isten gondolkodjon. A terv az tökéletes. Elvégezte. Isten megpihent. Ő már a hetedik napban van. Isten a hetedik napban van, és ő pihen. És azt mondja, hogy ha gondoljátok, eleget kínlottatok, akkor ti is gyertek vissza. Gyertek velem együtt a hetedik napba, a szombatba. Gyertek velem pihenni. Gyertek, együnk, igyunk, mulassunk, örüljünk, mert elvégeztetett és tökéletes. Na, ezt mondja Isten. Mit jelent az, hogy Isten terve az, hogy mindent vagy semmit? Mindent vagy semmit. Azt jelenti, hogy te, aki ezt hallod, legyél bárki, egy bűnös ember, gonosz ember, jóra való ember, jó szándékú ember, éppen vaciláló ember, aki most gondolkodik, hogy hát csak jó volna Istenhez fordulni, de még fiatal is vagyok, nem kéne sietni, de azt sem akarom, hogy meghalljak úgy, hogy a lelkem nem tisztult meg, nem vált teljesen szabaddá. Tehát még spekulálsz, ugye? Azt mondja Isten neked személyesen, és nekem is személyesen, ugyanúgy, mint neked, hogy Attila, Kinga, Ildikó, az én ajánlatom a következő. Megsegítelek, adok neked minden jót, amit csak el tudsz képzelni, és annál többet is. De csak azzal a feltétellel, hogyha megérted, felfogod, és elfogadod, hogy minden jót neked akarok adni. Minden jót. Ha megérted azt, hogy mindenem, amim van a tiéd, minden, ahogy fogalmazza a Biblia jelképesen, hogy neked adom az országot. Kinga, hallod-e, itt vagy-e? Neked adom az országot. Persze ugyanúgy nekem is mondja. Csak most nekem így könnyebb fogalmazni. Tehát nem úgy adom neked az országot, hogy leszámítva ezt a kicsi falut, vagy azt a földrészt, hanem a teljes országot, ami valaha meg lett teremtve itt ezen a földön, és az univerzumban, az egy verzióban, Istennek a tökéletes verziójában, ami valaha el lett képzelve és meg lett teremtve, mindent neked adok. És semmit sem akarok visszatartani. Viszont ha nem fogadsz el mindent, akkor semmit sem adok neked. Na ez az, amit az elme képtelen felfogni. Így van-e? Képtelen felfogni az elme azt, hogyha én valamire is azt mondom, hogy nekem nem kell, amit Isten kínál, akkor már semmi sem az enyém. Csupán a kín az enyém, a kín, a pokol tűz az enyém. Az a vágy, hogy kéne valami, de nincs meg. Kéne valami, de nincs meg. Ez sincs meg, az sincs meg, és amaz sincs meg. Ez a semmi. Tehát úgy igazából nem semmi, Mert hogyha a semmi volna, akkor nem fájna. Érthető? Tehát, hogyha van a megsemmisülés, ami nincs, a lélek számára nincs megsemmisülés. Mert az Úristen nem azt mondja, a Biblia nem azt mondja, az apostolok és Jézus nem azt mondja, hogy meg fogsz semmisülni, semmisé lesz a te lelked. Nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy a pokol tüze lesz a tiéd. A pokol tüzének részét képezheti az is, hogy vágynál valamire, de nem kaphatod meg. Például, hogyha szeretted a sört, vagy szeretted a csokoládét, vagy szeretted a bármit, az autókázást, a testi örömököt, semmit sem kaphatsz meg. Maradsz a vágyjal. A kielégítetlen vágyjal maradsz. Kínok, kínja, poklok, pokla. Erről sokszor beszéltünk egyébként. Hogy amikor a test meghal, a lélek nem hal meg. Amikor a test meghal, amikor a testet eltemetik, a lélek nem hal meg. Az a lélek, amely szabaddá vált az igazság által, a testtől el fog szakadni. Azt a lelket nem fogják eltemetni a földbe, és nem kell megélje a poklok poklát, ami azt jelenti, hogy vágyna ő valamire, amit ő korábban megkapott, és aminek ő korábban örül, de most már nem kaphatja meg. Csak a vágy marad meg, a kielégítetlen vágya. Még levegőt sem kaphatsz, sem levegő, sem söröcske, sem csokoládé, sem szex, sem sport, sem hobbi, sem testépítés, sem testszépítés, sem politika, sem filozófia, semmi. Tudom, hogy kemény szavak, de ezt muszáj valahogy megértsük. Hogy ahhoz, hogy Istennek a dicsőséges dolgairól beszélhessünk, és azt megtapasztaljuk, fontos megértenünk azt is, hogy annak mi az ellentéte, mi az alternatíva. Mi az, hogy semmi, mert a semmi bibliai értelemben, vagy Isten szerint a semmi, az valójában nem semmi. Jézus szerint a semmi, az nem semmi. Olyan értelemben, hogy nem azt mondja, hogy meg fogsz semmisülni, hanem a kénkővel égő tűzről, tüzes tóról beszél Jézus. Ez is egy hasonlat, de elég csúnya hasonlat. Az ember nem kívánja megtapasztalni ezt a kénkővel égő tüzes tavat, még akkor sem, hogyha csupán hasonlat. Így van-e? És akkor térjünk vissza a kijelentésre. Az Úristen, aki nem gondolkodik, mert nem kell gondolkodjon, a terv elvégeztetett, az már van. Le van téve a terv. Tökéletes. A tökéletes országnak az alkotmánya be van fejezve. Ahhoz nem kell sem hozzátenni, sem elvenni semmit abból. Tökéletes. Ő azt mondja, hogy csak két lehetőséged van. Kettő. Középút nincs. Vagy mindenem a tiéd. Jó, figyelj. Vagy mindenem a tiéd, vagy semmi sem a tiéd. Semmi. Ti öröklitek, gyertek, és örököljétek az országot. Ezt mondja Jézus. Ennek a jelentése az, jelképesen, hogy amit valaha nem csupán az emberi elme, amit elképzelt, hanem amit Isten elképzelt, mindent örökölsz. De mindenki veled együtt ugyanúgy örökli. És nem is kell osztozni, mert minden a tiéd, nem kell osztozzál. De nem is kell birtokolj. Már úgy a tiéd, hogy az a fogalom, hogy birtokolhatnád, megszűnik, mert nem fogod ismerni azt, hogy valami nem a tiéd. Ez a fogalom, hogy valamid nincs, valamim nincs, ismeretlen lesz számodra. Ezért a birtoklás fogalom is megszűnik. Nem kell semmit sem birtokolni, mert akkor, amikor minden az enyém, amit az én szívem elképzelt, és Istennek a szíve elképzelt, amikor minden az enyém, akkor én nem kell azt mondjam semmire sem, hogy az enyém. Jó hülye lennék. Így van-e? Hát én mit mondjam azt, hogy a szakállam az enyém? De mi értelme van? Ez nem teljesen nyilvánvaló, hogy ez nem a Kinga szakálla, hanem az enyém. Én nem kell megfogalmazzam, hogy ez a szakáll az enyém. Persze, tehát ez nem tud nem az enyém lenni. Ezek nagyon kemény szavak, emberek. Nagyon-nagyon ezek mennyei kijelentések. Áldott legyen az, aki adja ezeket a kijelentéseket, még mielőtt valaki többet gondolna rólam, mint ami vagyok. Nagy valaki azt higgye, hogy és kérlek, hagyjátok abba a hízelgést. Hagyjátok abba a hízelgést, a segnyalást is. Bocs, hogy ilyen csúnyán szólok. Mert nekem nincsen szükségem sem dicséretre, de kritikára sem, egyiket sem fogadom el. Mert ha bármi jót szólok, bármi szépet vagy tisztát szólok, azon kívül, amit ugye az előbb szóltam, csúnya szavak, az nem az én érdemem, emberek. Nem az én érdemem. Kérlek, ne dicsérjetek. Amíg még van kiáltózva a YouTube-on, vagy a blog, mit tudom én, a weben, megkérlek szépen, hagyjátok abba, nem kell nekem, és szerintem a barátaimnak sem kell semmilyen dicséret. Kritika sem kell, az sem érdekel, de a dicséret sem kell emberektől. Ha Isten nem dicsér meg, akkor nincs, amiről beszélgessünk. Így van-e? Akkor hiába kiabálunk össze-vissza. Kiáltószó. Ha ő nem dicsér meg, akkor bajban vagyunk. És ő dicsérje meg, azt kívánom, hogy ő dicsérje meg mindenkit. Engemet is, és mindannyiunkot. Ne kell egymást így dicsérgessük, hogy jaj, milyen szép voltál, ügyes voltál, dehogy is. Hagyjuk abba a hülyeséget. Tehát mi, ahogy mondja Jakab apostol, minden jó ajándék felülről való, a világosság atyától száll alá. Jól figyelj, akinél nincsen változás, vagy a változásnak árnyéka, hát akkor miért dicsérsz engemet? Hagyd már abba, Jézus mondja, miért mondasz te engemet jónak, nem tudtad, hogy csak egy jó, az Isten? Hagyd abba a bózkodást és a hízelgést. Mert általában a hízelgésnek az az ára, hogy az ember elvárja, hogy őt is visszahízelegjék. Pontosan, mint a pornóban. Ilyen bolondok vagyunk. Tudom, hogy ezek csúnya szavak, de ez van, el kell mondani. Pontosan, mint a pornóban, szexben. Biznisz, adásvétel, szerződés, nem emberek, nem kell semmilyen dicséret. És kívánom, hogy mindenki kapjon bőségesen Istentől dicséretet, hogy ne vágyakozzon az emberek dicséretére, arra a dicséretre, aminek nagyobb az ára, mint az értéke. Mert van dicséret a házasságban is. Az asszony megdicséri a férfit, csak annak akkora ára van, amit a férfi nem tud kifizetni. És fordítva is igaz. Hagyjátok abba a dicsérgetést, emberek. Ne bolondozzatok. És magamnak is mondom, én is, nem kell itt senkinek semmitten hízelegni. Ha Isten nem dicsér meg, akkor egymás mitten hiába nyali falézzuk, mert nincs semmi értelme annak. Térjünk vissza a témához. Tehát ugye, hogy felfoghatatlan, emberek, hogy nem fogom tudni, hogy mit jelent birtokolni. Mert mi haragszunk a tolvajokra ebben a világban, de azokat sosem kérjük számon, akik birtokolni akartak. Valamit is, bármit is. Hát a tolvajlás előtt nem volt a birtoklás, amikor azt mondta Ádám vagy Éva, hogy az enyém. És akkor azt mondja Isten, hogy te Ádám, te Éva, én valamit nem értek. Te honnan tudod azt, hogy a tiéd? Éva, segíts Ádámnak, légy szíves. Honnan tudja ez az Ádám, hogy az övé? És te Éva, honnét tudod, hogy a tiéd? Ki mondta nektek, hogy a tiéd? Tiétek. Tudom, hogy ezt az agy már nem képes felfogni, csak a lélek. Kívánom, hogy imában hallgassátok lélek által. Azt kérdi az Úr, ki mondta Ádám, hogy mezítelen vagy? Éva, ki mondta, hogy mezítelen vagy? Honnét tudod te azt? Jaj, értem. Ettél a jó és a rossz tudásának a fájáról, a jó rosszul tudásának a fájáról, a kételkedés fájáról netán ettél. Ádám, Éva, Attila, Kinga, Ildikó, ettetek a kételkedés fájáról, a filozófáról. Tehát az első kérdése Istennek körülbelül ez lehetett, ugye az emberhez, hogy, és hozzám is, amikor ugye kezdtem kijönni az Édenből, a paradicsomból, kezdtem bemenni a felnőtti korba, Attila, honnan tudod, hogy a tiéd? Ki mondta neked, hogy a tiéd? És te miért mondod azt, hogy a tiéd? Addig volt a tiéd, amíg nem mondtad, de most már mondod, és nem a tiéd. Most már mondod, de nem a tiéd. Amíg nem mondtad, a tiéd volt minden. Minden. Mert nem tudtad, hogy mit jelent az, hogy birtokolni. Nem tudtad, hogy mit jelent a hiány, mert megvolt mindenet az Édenben. Na, ezek kemény szavak, a lélekből, az igazság lelkéből. Ezért kívánom, hogy mindenki Istentől hallja ezeket a kijelentéseket lélek által, hogy mindenki megértse, hogy mit jelent az, hogy el fogjuk felejteni azt, amiről mostan beszélgettünk. El fogjuk felejteni azt, hogy amit Jézus mondott, még azt is elfelejtjük, hogy miénk lesz az ország, hogy én örököm az országot, te örököd az országot, ezt is el fogjuk felejteni. Miért? Azért, mert amikor én már örököltem az országot, és látom annak a dicsőségét, nekem nem lesz időm azon gondolkodni, meg morfondírozni, hogy jaj, hát örököltem az országot, és itt az országom, az én országom. Nem. Vagy az, hogy vajon mikor is örökölte? Hát körülbelül fél éve és 2 hete, 5 napja. Ezek, én annyira sajnálom, ezek csak buta szavak. Tehát az igazság, amit én mondok, az nem ezekben a szavakban van, hanem a szóközökben, a lélekben van. Ezek csak hiába, ezek csak keretek az igazságnak, ezek a szavak. Csak keret. Amikor teljes örömben vagy, te gondolkozol-e azon, hogy milyen volt, milyen jó volt a múlt héten, vagy a tavaly, vagy hogy holnap majd milyen jó lesz a kiránduláson, a kiránduláson majd azon fogsz gondolkozni, hogy holnap után majd milyen jó lesz az úszómedencében, és mindig gondolkodni fogsz azon, hogy milyen jó lesz majd, és milyen jó volt tegnap előtt. Most akkor hozok egy kemény példát, kemény, most nem kell itt nagyon megmagyarázom, elnézést kérek. Ott van a szex. Mindenki valamilyen mértékben megtapasztalta. Talán vannak kivételek, én még nem találkoztam, aki semmilyen szín alatt nem tapasztalta meg a szexet. A szexualitást, az orgazmust. És Isten megengedte. Megengedte, hogy tapasztaljuk meg. A kérdés az, hogy amikor orgazmusod volt, gondolkodtál-e azon, hogy 2 hete mit csináltál, milyen cipőt vásároltál, és hogy kényelmes vagy, kényelmetlen, vagy a tavalyi görögországi vakáció milyen volt. Vagy azon gondolkodtál-e, hogy holnap mit fogsz csinálni, vagy hánykor kell felkeljél, vagy hogy fogad mostál-e, vagy valami, bármin is gondolkodtál-e abban az állapotban, abban a momentumban. Igen vagy nem? Én úgy sejtem, hogy nem. Én nem gondolkodtam. Miért? Mert bekerültem, igaz csak egy pillanatra, bekerültem egy olyan állapotba, ahol megszűnt az idő. Bekerültem az örökké valóságba. Vissza is jöttem sajnos. Itt vagyok. De nem gondolkodtam semmin. Mert abban az állapotban tökéletes volt, megszűnt az idő. Az örökké valóságban voltam. Most abban az állapotban úgy is mondhatnám, hogy örököltem az országot. De nem örököltem mégsem, mert visszajöttem, és itt vagyok. Nem maradtam benne abban az állapotban. Betekintést nyertem. És Isten valamit megengedte. Sőt, még meg is áldotta, azt mondta, jó van, ha már csináltak, akkor legyen ebből gyermek. Legyen gyermekáldás. Hogy gyermekként tudjatok visszamenni abba az állapotba, ahol eltűnik a múlt, eltűnik a jövő. Nem lesz semmi. Csak én és te, mi ketten leszünk. Az atya és én egyek vagyunk. Tökéletes égben. A tökéletes égben vagyunk mi ketten. De mindenki más is. Egy az atyában, és a tökéletes eget, a tökéletes éget látom és tapasztalom. És ott én már nem kell gondolkozzak azon, hogy vajon ez mikor lesz az enyém, gyűjtsem ki rá a pénzt, vagy hogy kölcsön kérjem, vagy hogy a hitemért cserébe megyek egy színes televíziót, ugye hit erre, a hitemért cserében, a lelkemért cserében vegyek egy autót, egy apartamentet. Nem kell gondolkozzak semmin, mert amikor már minden az enyém, ez a fogalom megszűnt létezni, ez a fogalom megszűnt létezni, az, hogy az enyém, mert nem tudom, mit jelent az, hogy nem az enyém, mert minden az enyém. Óriási botrány, nagy balondság, őrültség, meg van balondulva, mit beszéled össze-vissza. Így gondolkodik a test, és a lélek, aki lélek által hallgatja ezt, ujjong, repdesik, mint a madárka, körbe, mert hallja az igazságot, egy gyarló szavak által is. Na ez a kijelentés, ez a rövid, kis bevezető, bekezdés, zárójel, fél órás körülbelül, hogy Isten úgy képzelte, hogy minden a tiéd, vagy semmi. Középút nincs. középút nincs. Arany középút, sem ezüst, sem gyémánt nincs. Sem buddhista, sem keresztény, sem hindu nincs. Középút nincs. Vagy mindenem a tiéd, a teljes ország, jelképesen a teljes dicsőség, a mennyek országa, csak a tiéd, minden a tiéd. Vagy pedig semmi sem a tiéd, csak a kín. Annak a kínja, hogy jó lenne, hogyha lenne, de nincs. Ez a pokol. Na, ez a bevezető. Most akkor most következzen az, hogy miért van az, hogy a jóra való emberek, a jó szándékú emberek többet szenvednek, mint a gonoszok. Sőt, a gonoszok nem is szenvednek. Ott esznek, isznak, kakálnak, előre mennek, hátra mennek, aztán szépen mennek be a temetőbe. Nem is szenvednek sokan. És azok az emberek, akik ilyen jó szándékúak, tényleg segítőkészek minden, azok szenvednek, és betegek is, meg is gyógyulnak, de újból megbetegednek, meg minden bajuk van, fiatalon meghalnak, és nem értjük, hogy miért történik ez. Önnek el. Ezért emberek, az első bekezdés miatt, amiről mostanig szó volt, mert jó emberek nincsenek ugyan, viszont az Úristen a veség és a szívek vizsgálója. Megnézi, mi van a szívünkben. És azt mondja, hogy hát az Ildikó jóra való ember. Nem jó. Van egy csomó hazugság a fejében még mindig. Vagy zagyvasság. De tetszik a szívének a szán. Látom, hogy gyermetek, megigazítom. Bármi is legyen az ára. Megszólítom, elhívom. És megigazítom. Beszélek vele éjjel és nappal. És ha nem figyel, kicsit nyakon verem. Inkább fájjon a nyaka egy fél óráig, mint a lelke örökön örökké. Mint a lelke örökön örökké. És ebben benne van a válasz, emberek. Sajnos a jó embereknek az az átkuk, meg vannak átkozva, megátkozták saját magukat, mert hisznek a saját jóságukban. Hisznek a saját jóságukban. És ettől szenvednek. A legnagyobb ellenségük az ő jóságuk. Ez a baj a jó emberekkel. A legnagyobb ellenséged, a te jóságod. Egyeseknek nincsenek ilyen problémáik. Nincsen ellenségük. Mert nem ismerik azt a fogalmat, hogy jóság, csak önzőség és egoizmus. És a többiek, akik ismerik ezt a fogalmat, hogy jóság, azok azt hiszik sajnos, hajlamosak azt hinni, hogy az tőlük van. És ezáltal megdicsérik magukat titkon. Hogy én legalább jó ember voltam, és elveszítik az országot, amit Isten nekik szánt, nekik tervezett, és csak értük teremtett. Mert Isten az országot, a mennyek országát, csak értük teremtette. Hát ki másért? Hát a gyermekekért, akik öröklik azt, örömmel fogadják, de először ki akarja írtani belőlük azt a gondolatot, hogy ők jók, de azt is, hogy ők rosszak. Mert mostanában csak arról beszéltünk, hogy felejtsük el azt, hogy jók vagyunk. Pál apostol mondta, de nincsen semmi jó. Az én testemben, a bűntestében semmi jó nincsen. Ez igaz. De akkor, ott, majd színről színre, az atyával, az ő lelkében, az ő országában, semmi rossz nem lesz. Tökéletes ég lesz. Tökéletes ég. Ahogy mondja a próféta, hogy fogalmazza, muszáj én is úgy fogalmazza, mert az a legtalálóbb, tökéletesebb kifejezés. Isten lesz, még pontosabban fogalmazom, Krisztus lesz minden, mindenekben, mindenkiben, az elme számára felfoghatatlan, a lélek számára örök élet. Tehát Istennek a lelke lesz, a Krisztusnak a lelke lesz minden, mindenekben, mindenkiben. És nem kell azon gondolkozni, hogy vajon jó vagyok-e, vagy nem vagyok jó, vagy jó leszek, vagy jobb leszek, vagy kevésbé jó, vagy még jobb. Nem, ilyen nem lesz, emberek. Mert bármire nézek, az ő dicsőségét látom. Csak egy valamire, egy valakire nem nézek. Jól figyelj, mert ez egy hatalmas botrány. Magamra nem nézek. Magamra nem nézek. Megszűnök létezni. Az én feloldódik a dicsőben. az én feloldódik a dicsőben, a dicsőségében. És mindenben a dicső látom, dicsőségét látom. És nem vagyok kíváncsi arra, hogy én ki vagyok, vagy mi vagyok. Nem érdekel. Ha meztelen leszek, nem tudom, meztelen vagyok, nem érdekel. Mindenben az ő dicsőségét látom, az ő szépségét, a tökéletes tervét látom. És az, hogy valaki engemet lásson, már nem az én dolgom. Ha valaki engemet lát és gyönyörködik dicsőségében, én benne, hát legyen az ő öröme, legyen az ő öröme az, hogy rám néz, és látja az Atya dicsőségét. De én nem akarok magamra nézni, nem kell nekem tükör, semmi nem kell. Nem akarok sem szépítkezni, sem borotválkozni, semmit nem akarok. Jól laktam innen. Odaadom a Krisztus kezébe, hogy oldozza fel, oldja fel a szent vérbe. Ént oldja fel, oldozza fel teljes mértékben. Hogyha létezem is az ő dicsőségében, mások örömére létezzen, ahogy Krisztus létezett, és létezik most is. Te is nem magadért létezel, hanem értem létezel. Érte és mindenkiért. Csak egy valakiért nem, magadért. Ez itt nem fog érdekelni, hogy te hogy nézel ki. Hát úgy nézel ki, mint a tükröt. Ha a tükröt tökéletes, ha rám nézel, és én tökéletes vagyok, akkor te nyugodjál meg szépen, hogy te is tökéletes vagy. Mert én a tükröt tökéletes. Ó Istenem, mennyire kívánom, hogy aki ezt hallja, hallhatja, lélek által hallja, és fürödjön meg benne ezekben a szavakban, fürdőzön és ússzon ezekben a szavakban, mint a halacska a tiszta vízben, a kék lagunában. Érthető, hogy miért kell a jó szándékú embereknek szenvedni? Azért, mert pont azért, mert egyrészt hajlamosak a jóra, de még mindig hazugságban vannak. A jót, amire ők hajlamosak, és ami Istentől van, maguknak tulajdonítják. Tehát még mindig tolvajlásban vannak. Tehát az Antikrisztus még mindig uralkodik fölöttük, mert titkon élvezik, mint a farizeusok, hogy őket megdicsérik. Jaj, Attila, olyan jó volt a tegnapi beszédet. Távozz tőlem, sátán. Annyira egyszerű, mert egy Isten van. Egy Isten, egy az Isten. Az igazság egyszerű, Istenszerű. Csak engedjük, hogy az ő lelke átfolyjon rajtunk, megdicsőüljön, megdicsőüljön. Csak engedjük, hagyjátok, ne fékezzétek, ne korlátozzátok, nem kell semmilyen tükör, sem a fürdőszobába, sem máshol. Csak engedjétek, hogy az ő dicsősége átfoljon rajtatok. Sokak szabadulására, a rabok szabadulására, az éhezők jóllaktatására, a szomjazóknak a megítatására, a bénáknak a meggyógyítására, a süketek és a vakok meggyógyítására. Ennyi a dolgunk, emberek, semmi több. Nem kell se hozzárakjak, se elvegyek abból, amit ő már elvégzett. Csak engedjem, hogy az élő víz, az élő vizek forrása folyjon rajtam keresztül. Vigye a szabadság üde illatát a rabokhoz, a börtönbe, a bűn, a hazugság és az önimádat börtönében élőknek, szenvedőknek. Ennyi dolgom van csupán, hogy ki mit gondol róla, vagy jó, vagy szép, vagy csúnya, vagy rossz, az már az ő dolga. Mert ha tudom, hogyha én lélekben vagyok, akkor bennem gyönyörködnek mások, mint ahogy én is gyönyörködöm másokban, akikben Isten van, Krisztus van. Matekozzunk. Mi a jobb nekem? Melyik a jobb vásár? Közgazdaságtan. Az, hogy gyönyörködjek az én mulandó szépségembe, hogy jaj, hát már őszülök a szakállam is minden, de még nem vagyok halott. Még nem vagyok halott. Vagy hát fáj itt is, ott is, amott is, de azért még tudok mozogni. Nem haltam meg, még nem temettek el. Hogy azért nem vagyok teljesen csúnya, csak félig vagyok csúnya. Öreg sem vagyok, csak félig. Most kínlódjak és szenvedjek, az én mulandó dicsőségem miatt, vagy inkább örüljek Isten dicsőségének. Te benned, te benned, te benne, ő benne, ő benne, és ő benne. Isten, Isten, Isten lesz minden, mindenekben és mindenkiben. Aki nem tud lemondani a saját jóságáról, aki még mindig jó akar lenni, okos akar lenni, hogy ő legyen az értékes, az ügyes, a szép. Az ember hiába egy jó szándékú, jó szándékkal, magas tildemeléssel megy a gyehenna tüze felé. A gyehenna tüze felé, emberek. A magam részéről én jobban is félek a jó emberektől, mint a rossz emberektől. Mert a rossz emberek olyan hitványak, és nem is titkolják. De nem tudom, hogy a jó ember mikor fog elővenni a kést, és a hátamba döfni. Ez a baj a jó emberekkel, akik jónak hiszik magukat, és akik mennyországot építenek, hogy az ő jóságuk megmutatkozzon a mennyek országába. Mert nem akarják észrevenni, hogy a mennyek országa az már megvan szervezve, az már létezik, tökéletes, nem kell sem hozzáadni, sem elvenni belőle. Jaj, tehát ez így nem jó. Hogyha én nem adhatok hozzá a mennyek országához semmit, hát akkor engemet miért dicsérjenek meg? Miért dicsérnek meg? Hát akkor nem lesz, amiért engemet megdicsérjenek. Hát akkor egyezünk meg, na, hogy oké, jó Isten terve, jó, nem rossz, nem rossz, nem rossz. De én is hozzáadtam valamit. Segítek Istennek. És attól olyan szép a mennyek országa, mert én segítek Istennek. Kérlek, dicsérjetek. Tapsot kérek. Majd visszaadom holnap. Csak produkálj te is valamit. Majd visszaadom a lájkot, és tapsot, mindent. Értitek, emberek, hogy hol bűkel a sátán? A te jóságodban. Abban a jóságodban, abban a jóságban, ami rajtad keresztül megnyilvánul, és téged dicsér, nem Istent, nem Isten tökéletes tervét. Ott van a sátán, ott a sátán a betegségedben már csikorgatja a fogait, nyalja az ajkait, hogy ezt felfalom. Ez a te jóságod, amely téged dicsér, téged dicsértet, dicsértessék, Attila, a kiáltószó. Ott van a sátán. Aki ezt nem érti, nem akarja megérteni, az nem akarja megismerni az élet dicsőséges, fenséges, jóságos és gyönyörűséges teremtőjét. Nem akarja egyszerűen megismerni őt, mert nem tud elszakadni attól a mitosztól, hogy hát Isten nem rossz, de azért én sem vagyok rossz. Sőt, jó vagyok, álszerénységgel fűszerezem az én jóságomat, az én dicsőségemet. Az igazság az, hogy nekem neheztelés volt a szívemben a jó emberek iránt, annál is inkább, hogy magamra ismertem bennük, mert minden hülyeséget elkövettem én is. Az öndicsőítésnek a nyilvános és leplezett formáját, mindent, tehát magamat teljesen nyilvánosan dicsőítettem, de álszerénységben is bújtatva, hogy ja, én nem vagyok olyan, és így szerénykedtem, ugye, de beül a májam, akkor ára nőtt, hogy folyt ki a füleime. Ezeket a hibákat mind elkövettem. Ezért, és áldott legyen az élő Isten neve, és az Úr Jézus Krisztus neve, aki ezt elvégzi benne. Most nem neheztelek az ilyen emberekre, mert attól senki nem fog meggyógyulni az én neheztelésemtől. Érzek szánalmat, fájdalmat a szívemben értük, és kívánom, hogy Isten megszabadítsa őket valahogy. Mert hatalmas terhet cipelnek magukon. A saját jóságuknak a terhét, az izomból, agyból nyomott jóságnak a terhét, és mennek a temető irányába, és a pokol irányába. Fájdalmas ezt látni, drága emberek. Fájdalmas ezt látni. Nem kell rájuk haragudjak, mit haragudnék rájuk. Verjem őket az én haragommal, az én megvetésemmel. Hát nem elég, hogyha magukat pofozzák és ostorozzák azzal, hogy jók akarnak lenni az emberek dicséretéért, hogy jónak lássák, gondolják őket az embertársai, a családtagjaik, és attól szenvednek és roskadoznak, fáj a hátuk, a derekuk, haldokolnak, a magasságos Isten könyörüljön rajtuk, hogy akiben megvan a szándék a jóra, akiben megvan a kívánság a jóra, minél hamarabb meglássa, hogy jó csak Istenben van, és bennem is csak akkor lehet jó, ha én Istenben vagyok, és bennem Isten van. Kérlek szépen, engemet ne dicsérjetek, mert a testben, ebben a testben semmi jó nincsen. Ha össze kéne hasonlítsam azt a rabságot, amit okoz az, hogy az ember jónak akarja gondolni magát, avval a rabsággal, amiben voltak a zsidók Auschwitzban, akkor azt kell mondjam, hogy a zsidóki a rabság Auschwitzban, vagy a nagyszüleinknek a rabsága, a nagyapáink rabsága orosz Szibériában, a szabadság volt. Nagyapám, aki volt orosz fogságban, hozzád képest ő szabad ember volt, mint a madár. Ő szabad volt. Mert a teste meg volt kalapálva, meg volt szorongatva, és ő megláthatta az ő testében semmi jó nincsen. És láthatta Isten jóságát, az ő dicsőségét, az ő szabadítását, és nem kellett saját magát dicsérje, és saját magát dicsértesse másokkal. Nem nagyapám volt rab, aki nem tudom, hány évig orosz fogságban volt, hanem te vagy a rab, mert Istent játszol, és élvezett, hogy megdicsérnek. Attila, milyen ügyes voltál, már megint olyan szépet mondtál. Jól áll a hajad, kendőd is. Értitek, emberek, hogy mi az igazi rabság, és miért kell szenvedjenek a jó emberek? Azért, mert nincsen jó ember, csak olyan, aki jónak hiszi magát, meglopva Isten dicsőségét. Meglopva Isten dicsőségét. Mit mond Jézus, hogy megértsük még jobban ezt a kérdést? Azt mondja, hogy úgy fényjék, úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt ebben a világban, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és ne titeket dicsérjenek, hanem Istent. Akkor vagytok Isten gyermekei, hogyha titeket látnak, és Isten dicsérik. Akkor vagytok az én barátaim, mondja Krisztus, ha titeket látnak, és megkívánják a ti mennyei édesapátoknak a közelségét, szabadítását, akkor igazán az én barátaim vagytok, mondja az Úr, aki legyőzte a halált. Ha jót cselekedtem, és engem dicsérnek, megloptam az élő Istent. Megloptam azt, aki engemet nyomorultat, gyilkost megmentett, és elfogadta, örültem annak, hogy dicsérik a gyilkost. Most már az ő mája is helyre alakulhat. Meg van dicsérve. Ez történt ugye Mózessel is. Elszállt egy picit, és az igazság az, hogy miután Istenhez fordulunk, még utána is meg vagyunk kísértve, nagyon keményen, hogy attól a dicsőségtől, amit látunk, megrészegedjünk, és azt higgyük, hogy hú, ez már az enyémé, és amikor kimondtam, hogy az enyém, kész vége, már nem az enyém, vége. Amíg Mózes végezte a dolgot, hatalmas munkát, és mindenki tudta, hogy Isten az, aki beszél általa, és munkálkodik általa. Addig Mózes szabad volt, és amikor rávágott a bottal a sziklára, és azt mondta, hogy ebből a sziklából fakasszak nektek vizet, első személy egyes számban mondta ezt. Abban a helyben elbukott, azt mondta Isten, Mózes, te nem mész be Kánaán földjére, csak azért, hogy tanuljanak ebből is az emberek. Ne csináljátok ezt. Mindenem a tiétek. Mindenem. Vagy semmi. De az, hogy mindent nektek adhassa, meg kell tisztítsalak attól a gondolattól titeket, hogy ti jók vagytok. Ti jók vagytok. Ez olyan, mint amikor, most tudálékos elmének mondom ezt, amikor egy elektronton szágoldozik a proton körül, az atommagban, és gyönyörködik az ő szépségében. Jaj, milyen hatalmas sebességgel szágoldozok itt körbe. Úgy milyen szép vagyok, milyen jó vagyok. Nem. Hogyha az elektron gyönyörködne az atomnak a teljességében, annak dicsőségében, azt mondaná, hogy gyönyörűséges a teremtés, gyönyörűséges az én otthonom, gyönyörűséges a mennyek országa, akkor szabad lenne. De mivel azt mondja, hogy jaj, milyen gyorsan szágudozok itt körbe, és magát dicséri, ugye elmegy testépítésre, hogy gyorsabban haladjon, gyorsabban tudjon szágudozni a Platón körül, így elveszett. Az Antikrisztus elektronjává vált, mint nagyon sok ember itt a Földön. Hányféleképpen lehet ezt még mondani? Sokféleképpen lehet mondani. Egy hétig lehetne beszélni csak erről a témáról. Különböző megközelítéssel, különböző képekkel, hasonlatokkal, metaforákkal, hogy megértsük a lényeget, hogy miért szenvednek a jó emberek, és a rosszak nem szenvednek. A rosszak közül lehet, hogy többen meg fognak menekülni, mint a jók közül. Mert legalább nem volt képmutató, nem színészkedett. Bevallotta, egoista vagyok. Én ilyen vagyok. Bevallotta és kész. Learadta a gyümölcsét, összetört, mint a latora kereszte, és a végén megvallotta, hogy az az igazság az, hogy én megérdemeltem, amit kapta. Egoista voltam, önző voltam, önimádó voltam, megérdemeltem azt, amit kaptam. Atyám könyörű rajta. Jól laktam az egoizmusommal, annak gyümölcsével. Az ilyen ember hamarabb megmenekül, mint te, a jó ember, aki lopva és titkon jónak kívánott gondolni és gondoltatni magad másokkal. Emberektől dicséretet nem fogadok el. Ezt mondta Jézus. Miért mondasz engemet jónak? Nem tudtad, hogy csak egy jó az Isten? Az írástudók, az intelligens emberek közül is, a művelt, olvasott emberek közül is sokan hívének ő benne, de nem merték felvállalni a barátaik miatt, a kollégák miatt, hogy nehogy kiregesszék őket a gyülekezetekből, a szektákból. Sokan hittek ő benne, de jobban tetszett nekik az emberek dicsérete, mint a magasságos, dicsőséges és fenséges Isten dicsérete. És ezért nem tudták befogadni az igazságot. Elvesztek. Ezt kéri Jézus. Mi módon hihettek ti, akik egymástól nyertek dicséretet, dicsőséget? És azt a dicséretet, azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek. Mi módon hihettek, mi módon lehetnétek összekapcsolva Istennel? Hogyan lenne közösségetek Istennel, amikor sokkal fontosabb számotokra az emberek dicsérete, mint Isten dicsérete? Amikor azon versenyeztek, hogy melyikőtök a jobb, melyikőtök a jobb, azok után, hogy elmondtam, hogy nincs jó ember. Az emberek itt a Földön elbukott állapotban vannak. Mindannyian elbukott állapotban vagyunk. Hát akkor hogy lehetnénk jók és jobbak, és még jobbak, és legjobbak? Mit mondhatnék még, mit mondhatnánk még, mit szólhatnánk még? Isten tudja. Minden esetre azt úgy a szívem mélyén kívánom, hogy szabadítson meg mindenkit Isten a jó emberektől. Szabadítson meg téged a jó embertől, attól, aki ott van benned, és jónak gondolja magát. Mert amíg nem szabadulsz meg a jó embertől, akit egy elbukott standard szerint szültél és alkottál magadnak, ha tőle nem szabadulsz meg, sosem leszel szabad, rab leszel. A hazugság, a bűn, az önállítás rabja leszel. Életed végéig, örökön örökké, szabadítson meg az Úr Jézus szava téged a jó emberektől és a belső jó embertől, a bálványtól, akit létrehoztál, hogy meg tudjál fürödni Isten jóságában, és az ő jóságát tud tükrözni, hogy aki rád néz, ne téged dicsérjen, hanem dicsérje Istent, és Isten őt is meggyógyíthassa. Mert amíg téged dicsér a szerencsétlen, addig nem gyógyulhat meg, de hogyha benned meglátja Isten jóságát, ő meggyógyult, meg van gyógyulva, te is meggyógyultál, kigyógyultál a legszörnyűségesebb betegségből, a leplezett, önimádat betegségéből, amikor magadat jónak gondolod, és kívánod, hogy más is jónak gondoljon téged. Isten könyörüljön rajtad, rajta, mindannyiunkon. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.